Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Mit jelentett a zene Csád Géza írónak? Továbbra is ezt kutatjuk. Kis Petronella, Fantázia és Fuga című könyve alapján. A szerzővel Olá Andrea beszélget.
Kevés olyan magyar író van, akinek a naplóit és levelezését hasonló aktivitással kutatták, mint a műveit. Csát esetében ennek egyik oka nyilvánvalóan az, hogy szoros párhuzamok vonhatók életrajza és több novellája között. Másrészt egyik legnépszerűbb műve az egy elmebeteg nő naplója, kétségtelenül önéletrajzi ihletésű korrajz, a pszichoanalitikus ideggyógyász Csát tapasztalatait tartalmazza. A naplók és levelek valóban számos fontos, akár nélkülözhetetlen filológiai és biográfiai adalékot szolgáltathatnak a művek keletkezés történetéhez, interpretációjához, azonban az utóbbi években Csátnak olyannyira az élettörténete került fókuszba, hogy a pikáns szexuális életét és függőségét is részletesen tárgyaló, és a nagy közönséget vonzó újra és újra kiadott naplók háttérbe szorított az életművet, illetve a novelláknak csak töredékére irányították a figyelmet. A Fekete csönd, a Varázsló kertje, a Varázsló halála, a Vörös eszti, Anyagyilkosság, Ópium, a Sebész, a Kisemma, amelyekre ráolvashatók az életrajz főbb momentumai. Nagyrészt ezek azok az elbeszélések, amelyek a szélesebb olvasóközönség előtt ismertek. A felsorolt novellák kanonizációs folyamatában kulcsfontosságú töréspontot jelentett az 1994-ben megjelent Mesék, amelyek rosszul végződnek, eddig az időpontig ugyanis kis túlzással lehetőség sem volt arra, hogy bárki egészében feltérképezze a novellista Csátot, és egy komplex képet alkosson róla, nem szólva a színműírói, a zenekritikusi és a zeneszerzői munkásságáról, hiszen a korábbi válogatott gyűjteményekből nem csak azok a novellák maradtak ki, amelyek Csát életében nem kerültek be a kötetbe, hanem számos olyan írás is, amely az 1908-as A varázsló kertjének, vagy az 1911-es délutáni álomnak szerves részét képezte.
És akkor folytatjuk most a beszélgetést Kis Petronellával.
Az előbb mondtam, hogy vannak korabeli szövegek. Hogyan kutatott? Hogyan kerültek elő ezek a szövegek? Vagy ezek megvoltak akár a korábbi munkája miatt?
Megvoltak, igen. Hát egyébként a levelezése, amiből szintén azért több levelet beemelek, vagy bevonok az elemzésekbe, az nem régi, egy néhány évvel ezelőtt jelent meg úgy teljes terjedelmébe. Mindig voltak újabb bővített kiadásai, de maga egy ilyen több mint 2000 oldalas korpusz, egyébként persze e-könyv formátumban, az egy néhány évvel ezelőtt jelent meg, és hát folyamatosan bukkannak elő még gyakorlatilag a mai napig ezek az új Csát szövegek, legyen szó akár novellákról, akár levelekről, akár zeneesztétikai írásokról, tehát még a 23-ban megjelent új mesék, amelyek rosszul végződnek be, és több mint 20 olyan szöveg van, vagy szövegtöredék, ami korábban nem volt ismert. Tehát, hogy nem tudtak róla, hogy ezek léteznek egyáltalán.
Van egy Gárdonyi Géza vers a Szeptember a kötetben, és ahhoz komponált ő egy zeneművet, ugye?
Igen.
Mesélne erről, hogy ez hogyan alakult? Szerintem fontos eleme a kötetnek egyébként így olvasói szempontból.
Igen, hát Csát komponált zeneműveket különböző versekre, olyan szerzőknek a verseire, akik őt nagyon inspirálták, akár korabeliek közül Ady, Kosztolányi vagy Revicki versekre, de régebbiekre is Csokonai vagy Petőfi versekre. És hát ez a Szeptember, ez egy olyan vers, ami egyébként a Gárdonyi életmű kapcsán nem a népszerűek közé tartozik, tehát ez nem egy ismert vers. Hát ő komponált rá egy zeneművet, és tulajdonképpen ebből az érzés komplexumból, meg ennek a hangulatából komponált egy novellát, ami a Kék csónak című novella, és hát itt ezt a három művet, ugye magát a Gárdonyi verset, a Csát zeneművet, és magát az erre íródott novellát vetem össze, vagy ezeket tárgyalom így egymás után, hogy milyen kapcsolat fűzik össze ezeket.
Van külön rész, ami a Csát és a színház kapcsolatáról szól. Mi mindent tudunk meg ezzel kapcsolatban Csát Gézáról? Tehát mi az, ami foglalkoztatta őt a színházban? Miért volt neki ez fontos?
Hát a színház volt az a terület, vagy művészeti ág, amiben ő leginkább az összművészetiséget látta. vagy érezte, és hát kimondottan úgy is írta ezeket a színműveket, illetve úgy komponálta hozzájuk a zenét, hogy hát tulajdonképpen egy ilyen patika mérlegen próbálta kimérítskélni, hogy most mennyit kell adagolnom a szövegből, a zenéből, a látványból ahhoz, hogy az úgy bolygassa meg a hallgatónak az idegrendszerét, ahogy a tudatalattiát, ahogy ő azt szeretné, és hát nagyon érdekes, hogy tényleg hogyan építi ezeket egymásra, ahol ad az egyikből egy kicsit kevesebbet, aztán a másikból többet, aztán hogyan hoz létre egy ilyen katarzist ezekből. Tehát ez az igazán érdekes része szerintem. Persze vannak olyan színműve is, amikhez nem komponált zenét, de hogy itt ezekben nagyon megmutatkozik az, hogy az ő összművészeti ambíciói azok így hogyan teljesedtek ki igazából.
A hamvazó szerda nem aratott osztatlan sikert. A szélsőségesen pozitív és negatív kritikákat szemlélve az a benyomásunk támadhat, mintha a szerzők nem is ugyanazt a darabot nézték volna. A két csád darabnak a mai bemutatón rendkívül nagy sikere volt, különösen az irodalomban járatos közönség méltányolta melegen a gyönyörűen megírt színpadi munkákat, melyek Csád Géza tehetségét új világításban demonstrálták előnyösen. Sándor Sándor, Bácskai Hírlap. A közönség tapasztalatairól így számol be Zuboly, Bányai Elemér. A hamvazó szerda külföldi minták után kiképzett színpadi kuriózum, aminek katakombákban rendezett kabarékban van a legcélszerűbb helye. A koporsótól és a szemfedőtől riadtan távozott, különösen a női nem a színházból, akik pedig ott maradtak, a legkomolyabb hatásra tervezett jeleneteket kinevették. Mikor Nagy Terész bezárta az örökemlékbe kapott kulccsal az érckoporsót, akkor pláne harsogó nevetés szakadt fel. A közönségnek egy kisebb része különben már a második felvonás végén elhagyta a színházat. Csád Géza életében is szó volt arról, meg írtak arról, hogy neki milyen a viszonya nem csak az irodalommal, hanem a zenével is, de nem eleget, mert akkor az utókor számára ez megmaradt volna. Ez a korszaknak köszönhető, hogy nem illett bele a kánonba, vagy mi miatt nem figyeltek rá? Arra gondolok, hogy ha ő ma élne, és ugyanígy írna és zenét szerezne, akkor nyilván óriási sikerei lennének, mert ma nagyobb a szabadság. Tehát lehet, hogy a korszak nem kedvezett annak, amit ő szeretett volna megélni a zene kapcsán is.
Részben igen, ugye hát a modern zene az tulajdonképpen még ekkoriban került így felívelőbe. Tehát akkoriban azért még nem volt ennek egy akkora közönsége, hanem akkor kezdte el maga a Csát is, meg akkor kezdték azokat a nagyokat igazán felfedezni, meg tisztelni, akiket ő is a mestereinek tartott. Tehát ebből a szempontból mindenképpen belejátszott a korszak, de ugyanakkor meg az ő kis szűkebb köre, akik akár a barátai, a kollégái, az alkotótársai, ők azért ott tudtak arról, hogy ő nagyon tehetséges ezen a területen, és hogy milyen ambíciói vannak. Csak hát nyilván abból adódóan is, hogy azért az élete utolsó éveiben már jóval kevesebbet alkotott, ugye a világháború alatt, meg aztán pláne, és aztán utána, hogy ugye 19-ben meghalt, tehát akkoriban ő már nem számított egy aktív alkotónak. Most ebből adódóan is nyilván azért feledésbe merültek a művei, illetve utána sokáig évtizedeken át nem is volt olyan, aki így ápolta vagy felfedezte volna ezt a hagyatékot, tehát nagyon sokáig teljesen így homályba maradt, hogy ő neki voltak egyáltalán zeneművei, még a 90-es években is erről ír akár a zenei lexikon is, hogy hát Csád Géza nevű zeneszerzőt nem ismerünk, maximum a zeneesztétikai írásait, vagy a zenekritikáit, tehát tehát ez gyakorlatilag majdnem tényleg 100 év telt el, hogy magát így a zenei hagyatékát, azt így felfedezzék valamilyen szinten.
Mennyiben volt formabontó az, ahogyan ő zenét írt, vagy ahogyan komponált? Tehát, hogy mennyire volt újszerű? Mi az, ami nem illeszkedett a megszokathoz?
Ő mindig az újszerűségre törekedett, meg az újdonságot kereste. Ugye erre a vonalra próbálta leginkább így a saját művészetét is felfűzni, amit Wagner meg Puccini jelentett, akinek talán akkoriban lett tényleg már egy olyan szélesebb közönsége, aki tényleg rajongott értük, de hát azért sokáig őket se fogadták el, meg azért ő nekik is voltak kudarcaik, és nem értették az ő művészetüket. És hát egyébként a Csát ezt nagyon úgy is kezelte, hogy ő tisztában volt ezzel, és tudta, hogy hát majd egyszer neki is eljön a saját ideje, amikor ő is így belátják az emberek, hogy hát azért itt valami újdonság van, meg olyan, amit korábban nem ismertek, és hogy majd el fog jönni annak az ideje, hogy őt felfedezzék.
Gondolhatná az ember, hogy ő zenekritikusként viszont akkor, hogy mondjam, éles nyelvű volt. Mert hogy az a terület, ahova nem fogadják őt be kritikusként, akkor ő esetleg pontosan rá tud mutatni hibákra. Szóval csak kíváncsi vagyok, hogy milyen kritikus volt ő.
Éles nyelvű volt, igen. Ez egyébként egy kimondottan nehéz műfaj is, hogy ugye újságíróként csinálta ezt a tevékenységet, és hát azért ott nagyon szűk határidőkkel kell dolgozni. És hát azért ő mindig megírta a véleményét, tehát ő nem az a mismásoló típus volt, aki úgy azt írja, amit szeretnének hallani, hanem azért ő mindig elmondta azt is, hogy maga akár, hogyha a zeneműbe hibákat látott, vagy az, hogyha az előadásmód nem illeszkedett ahhoz a zeneszerzői karakterhez, akit ő megsejtett, vagy megérzett a művek mögött, tehát ő azért felhívta ezekre a figyelmet, és mindig beleállt ezekbe.
Kodályról beszélnünk kell, ugye? Csát Géza kapcsán azt olvastam, hogy neki köszönhetjük bizonyos szempontból, hogy Kodály ennyire ismert, vagy ilyen kincse lett a magyar zenei életnek.
Igen, őt is, meg Bartókot is ugye így a szélesebb magyar közönségnek Csát fedezte föl először tulajdonképpen, amikor még őket sem ismerte igazából senki, vagy csak egy nagyon szűk réteg, és már akkor is Csát volt az, aki felismerte az ő nagyságukat, az ő formabontó művészetüket, és leírta, hogy hát azért itt pár évtizeden belül ők itt nagy zeneszerzők lesznek. Tehát nagyon jó füle, meg szeme volt erre, hogy mi lesz az, ami tényleg a következő évtizedekben egy ilyen nagy siker lesz, akár zenei, akár irodalmi szempontból.
Emiatt gondolom azt, hogy ez a kötet bizonyos szempontból val az adott korszak zenei életéről Magyarországon, vagy hát talán nem csak Magyarországon, mert hát beszűrődtek mindenféle művek és mindenféle zeneszerzők hatásai. Mennyire volt tudatos, hogy erről is képet kapjon az olvasó, vagy egyszerűen elkerülhetetlen volt?
Valamennyire tudatos volt, azért így mindenképp szerettem volna megmutatni azt, hogy tényleg mekkora gyűjteményről van szó egyébként magát így a zenekritikákat, a zeneesztétikai írásokat tekintve, mert hogy ez egy, ugye ez több mint 600 oldal kötetben láttak ezek napvilágot, tehát hogy elképesztő mennyiségű írásról van szó, és azért ez nem ismert Csáttal kapcsolatban. Az igen, hogy zenekritikus volt, meg hogy írt zenei írásokat, de az, hogy ilyen szinten jelen volt az életébe, és folyamatosan, az szerintem egy újdonság, és tényleg az, hogy akár így a korabeli Budapestnek a hangverseny életéből is azért olyan információkat írt le, szerzett meg, amik máshonnan nehezen hozzáférhetőek. Az 1907-es, 8-as évektől körülbelül így a világháborúig közben is születtek írásai, de a nagy része az leginkább ezekbe az évekbe, amikor ő ugye az egyetemre járt, az orvosi egyetemre Pesten, és hát abban az időszakban ő folyamatosan írta ezeket a zenekritikákat is, tehát hogy ezt a két tevékenységet, ezt így teljesen párhuzamosan végezte.
Mondaná ezzel kapcsolatban példát?
Például a Puccini tanulmánya az szerintem nagyon fontos olyan szempontból, hogy így megízlelje az ember mögötte azt a látásmódot, ahogy ő a zenét érezte. És amit egyébként a novelláiba, ezekbe a zenei novellákba is érezhető. Meg magukat azokat az emberi gesztusokat, ami alapján ő így a zenét komponálja, tehát amikor ugye például arról ír, hogy nem tudom, a panaszkodásnak, vagy a sóhajnak a gesztusa az, hogy épül föl, hogy annak milyen az emberi gesztusból vett ritmikája, dinamikája, és hogy ezt a zenébe hogy lehet reprodukálni, tehát ezek szerintem nagyon érdekesek.
Csát Géza művei közül jól ismerjük azokat a sötétebb hangvételű, tragikusabb kimenetelű történeteket, tehát ő azért vonzódott ehhez az irányhoz, de mennyire volt ez tetten érhető a zenében nála?
Eléggé. Illetve hát ő szerette is vegyíteni ezeket a műfajokat, mert például hát a Hamvazó szerda, amihez ugye ő zenét is komponált, és amit életébe színpadon elő is adtak, ott pont egy ilyen nagyon ambivalens műfajiság van jelen tulajdonképpen, mert hogy azt a művet, azt nagyon sok műfajba besorolták, tehát kezdve így a komédiától, az abszurd drámáig, tehát már ennek a két műfajnak is így az ambivalenciája azért így erős üzenetet hordoz, de hogy magát így a néma játékot is be akarta építeni ebbe az előadásba. Tehát, hogy egyszerre így egy ilyen sírós, nevetős, tragikus, tragikomikus világot megidézni, és hát maga a darabnak a fogadtatása hallgatása is azt tükrözte, hogy hát nem nagyon értették ezt az emberek. Tehát, hogy ilyen nagyon szélsőséges reakciókat, megérzelmeket váltott ki. Általában vagy imádták, vagy azt mondták, hogy itt ez egy borzalom. Tehát, hogy középút az nem nagyon volt. De minden esetre valami nagyon-nagyon új volt, és az egyébként később akár így Csehov kapcsán, meg az ő darabjainak az elismertsége kapcsán is. Tehát ő ezt a vonalat képviselte leginkább, amit később egy ilyen abszurd drámai közegként fogadtak, vagy műfaji besorolásként fogadtak el.
Milyen érdekes, hogy egyszerűen csak rossz korba született, nem?
Hát
tehát,
igen.
Azzal a zsenialitással, ami neki volt.
Igen, és hát nagyon megelőzte a korát ezekbe a dolgokba. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon felismerte ezeket az újdonságokat.
Mit profitál ebből a kötetből egy zenéhez értő ember?
Szerintem az számukra is érdekes lehet, hogy irodalmi szövegekben hogyan tud megjelenni ez a zeneiség, hogyan lehet a mondatokon keresztül a zeneiséget érzékeltetni a szavakban, magán a hangzásvilágon keresztül. Ugye bizonyos szempontból ezek a novellák, vagy bizonyos elemeik inkább olyan értelmezést kívánnak meg, mint egy vers. Tehát egy ilyen nagyon sűrített tartalomról van szó, nagyon sűrített szimbólumrendszerről, amit hát nem úgy kell olvasni őket, mint a hagyományos novellákat, hogy hát egy ilyen kis történet, és akkor van a végén egy csattanó, hanem ezek azért egy ilyen mozaikos szerkesztésű, nagyon erős hangulatisággal, atmoszféra teremtői, közeggel bíró alkotások. Tehát ez szerintem zenészeknek is érdekes lehet, hogy maga ez a hangzó világ, ez hogyan jelenik meg ezekbe.
Kis Petronellával, a Fantázia és Fuga című könyv szerzőjével Olá Andrea beszélgetett. És mára ennyi. A hétvégi menetrend holnap folytatódik. Holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, kultúra, életmód területéről. Tartsanak velem akkor is. Andor Tóth Annát hallották. Köszönöm a figyelmet. További szép napot, jó étvégét!